nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Sütő András honismereti albumnak nevezte azokat az Erdély tájegységeit, a természetet, épített örökségünket és az ott élők életét gyönyörű fényképekkel és értő szavakkal bemutató könyveket, amelyek áldozatos munkájuk nyomán 30 év alatt az erdélyi költők, írók ihlette irodalmi albumokkal bővülve majd 50 darabos életművé épültek. A Székelyföldön, Parajdon, Farkaslakán állandó kiállítással, Kárpát-hazaszerte vetített képes verses előadásokkal is gazdagodva. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a Magyar Örökség díjas, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett Váradi Péter Pál és felesége Lővei Lilla, mindketten a Gizella és a Tamási Áron díj birtokosai.
Segítségül hívhatom albumuk címét. Nevezhetem magukat léleklátóknak, sőt lélekkellátóknak.
A Lillában több lélek van. Hát, hogy ő jobban tudja ezt.
Én azt gondolom, hogy a lélekkel látni a legnagyobb dolog a világon. Nincs annál szebb. Még pedagógus koromból származik tulajdonképpen ez a kifejezés, mert lélekkel látni, a gyerekeket is erre tanítottam, az a legfontosabb.
Irodalmat, történelmet persze könnyű volt ezzel az alapállással tanítani, matekot nehezebb lett volna. Na de hát azért adjuk meg a fotoművésznek is a szót. Fotószenvedély volt előbb, vagy az erdély szerelem?
Könnyű helyzetben voltam, én Erdélyben voltam szerelmes.
Erdélyben, vagy Erdélyben?
Először Erdélyben voltam szerelmes, és amikor Magyarországra átkerültem 1972 őszén, akkor meg Erdélybe lettem szerelmes. Én fotográfus vagyok. Fotográfusnak a munkája sokkal könnyebb, mert azt rögzíti, ami van. Én mérnök ember vagyok, és reál nézeteim vannak. Tehát a valóságot próbálom megörökíteni. Egy fotoművész ugyanarról a tájról ezer képet csinál, és kivesz egyet, ami az ő gondolatvilágába megfelelő, az rengeteg időbe kerül. Itt örökké menni kellett. Ahhoz, hogy talán fel tudjuk tárni.
Hiszen a dokumentálás szándékával fogott hozzá ehhez a heroikus munkához, hogy mindazt, ami veszendőbe megy, vagy mehet, mint az elhagyott kedvest, vagy az elhagyott szerelmet újra és újra maga elé is varázsolja, születtek ezek a fotók?
Igen, ez így történt, és vannak olyan fotók a 10 000-nél több kép között, ami az albumjainkban található, amit lehet mondani, hogy művészi, de nem én tettem azzá. Nem is a technikát, hanem Erdély, gyönyörű szép táj. És az emberek is nagyon szépek, lelkileg is.
A képek mellé a szöveget kiválasztani, az a látvány, és a szívben, a lélekben visszhangot verő verssorok, idézetek összeillesztése.
Hát ez egy gyönyörű feladat. Emlékszem, a legelső közös fotóalbumunkra Téla Havason címet kapta, amikor elhozta Pali az 52 fotóját Erdélyről, téli táj. Elvarázsolódtam a képektől, és olvastam verseket, nagyon sokat. De az az igazság, hogy ez nem nehéz feladat. Szóval meglátni a képben a költői képet, vagy meglátni a költői képben a képkölteményt, ez valami szorosan összefüggő dolog, de nem csak ez a szép. Az is szép, amikor nincs szövegem, hanem látom a képek sorát, mondjuk egy honismereti fotóalbumban egy tájegységet bemutatván, és akkor nekem kell hozzáírni a szöveget. Oda kell menni, meg kell nézni, hogy miről szól ez a táj, kik élnek benne, milyen az egyházi életük, milyen a néprajz a faluban, milyen néphagyományokat követnek, és akkor arról írni. Szóval az egész összetett dolog, ez mind-mind nagyon szép és nemes.
Csak magánérdekből fotózgattam, és óriási fekete-fehér anyagom jött össze Erdélyről is. És miután én átkerültem Veszprémbe, megtudtuk, hogy jön egy falurombolás, Ceausescu-nak az agyréme, és akkor tudatosan jártuk a vidéket. Ezeket a fényképeket, illetve videófelvételeket itt-ott bemutattuk. Kiállítás is volt belőle. Hát aztán ugye abban az időben, 80-as évek végén egyik oldal Ceausescu, másik oldalt meg a Jani bátyánk volt. Erdélyről nem jelentek meg albumok, könyvek abban az időben. És akkor dolgoztunk a fióknak.
De ez a többes szám első személy még nem a Lillával való közös munkát jelentette.
Még egyetemista koromban egyszer sikerült, hogy kikerüljek Budapestre a rokonokhoz, és a vonaton ismerkedtem meg majd a későbbi menyasszonnyal, elkezdtünk levelezni. Én miután végeztem az egyetemen, Moldvába kerültem ki, kötelező módon bennünket, erdélyeket, magyarokat oda tették ki, az ottaniakat megbetették a mi helyünkbe, és 72-ben átkerültem nősülésével. Akkor az Anikóval kezdtünk járni ki Csíkországba, aztán Kalotaszeg, Koron, megszülettek a gyerekek, Hunor Botond Anikó, jött az ötlet, hogy kezdjük el talán az albumot a Kalotaszeggel. az első könyv 1989. Akkoriban ez volt az első Erdélyről szóló album. A negyedik fotóalbumnál ő már annyira beteg lett, rákos volt, hogy 94-ben ő meghalt, Szenteste, és a halálos ágyán azt mondta, vedd el a lillát. Ő volt a gyerekeknek a tanára. Jóba is voltunk, és azt mondta, folytassátok a munkát.
Látom, még mindig elkönnyesedik a szeme, azért is fordulok Lillához. Aki tudott erről?
Mi jó barátok voltunk Anikóval, járt rendszeresen szülői értekezletre, kirándulásra elkísérte a kislányt, aki az én osztályomba járt, és nagyon szoros barátság alakult ki kettőnk között. Én nekem eszembe nem jutott. Eléggé előre haladott állapot volt, jöttem éppen el tőlük, kikísért és mosolyogva mondta, hogy én nekem már nem sok van hátra, majd te hozzám és Palihoz, aztán majd minden rendben lesz. Úgy éreztem, hogy egyszerűen ez viccnek szánta, de nem viccnek szánta, és amikor meghalt, a jó fél éves szünet volt, egyszer csak Pali megjelent nálam a képekkel, a Téla havason. Nem tud tovább lépni, nehéz nagyon, nem válogatnék-e verseket hozzá, hogy azért ne álljon meg a munka. Nagyon ockodtam a dologtól, de aztán mivel a verseket nagyon szerettem, a képek nagyon tetszettek, úgy gondoltam, hogy ráállok.
Az erdélyi gyökerek az ön életében is jelen vannak.
Szovátán születtem, és nagyon büszke és boldog vagyok ettől. Édesanyám 4 gyereket szült, egyet el is temetett. A kis magyar idő vége felé...
Bizony, a második bécsi döntés.
Igen, nagyon-nagyon nehéz volt a sorsuk. Anyukám iskolaigazgató volt, édesapám a Marosvásárhelyi vasútállomáson dolgozott, mint állomásfőnök. Le kellett volna tenniük a román államnak a hűségesküt, amit ők nem tettek meg. Ők szerettek volna maradni, de hát hatóságilag berakták őket egy vagonba, gyerekestől, bútorostól, amennyi befért, és Zalaegerszegen nyitották ki ezt a bizonyos vagonajtót. Az ő életüket nagyon megviselte, el is váltak aztán. Mi meghányottunk, vetődtünk, de a legnagyobb boldogság az, hogy anyám örökébe léphettem, és én is pedagógus lettem. Ez volt minden vágyam és álmom.
Pali milyen családi gyökerekkel érkezett ide Magyarországra?
Édesanyám az házszorításbeli volt. Két rossz csontnak kellett valami otthoni fék, mert igen elevenek voltunk az öcsémmel. Édesapám pedig jogot végzett, és a nagyváradi pénzügyi osztálynak a vezetésével ment el nyugdíjba.
Azért is Váradi Péter párt,
igen,
tulajdonképpen a neve?
Igen, egy jelő nevet kellett válasszak. Nagyváradiak igen nagy része az, mint kiránduló ember volt, és természetszerető. Rengeteget jártunk ki együtt édesapámmal, meg a édesanyámmal is. Minden jót megkaptunk, és a legjobbat, amit megkaphattunk, a szabadságot. Mindenhova engedtek. Egy feltétel volt, hogy gyere haza.
Látom, hogy az érzelmek ilyenkor mindig újra és újra megjelennek. Az életében és a szemében is, meg a szavaiban.
Pedig még nem is ittam.
Mi rettentően szeretjük a hazánkat, mind a ketten. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kapocs ez kettőnk között. Egyformán gondolkozunk a hazánkról, egyformán gondolkozunk a történelmünkről. A Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.
Beregszászi Olga előadásában.
Az talán mindent kifejez abból, amit érzünk. Olyan csodálatos maga a zenéje, a szövege. Itt élünk, és ugyan külföldre kell járnunk, hogy a szülőföldünket megnézhessük, hogy találkozhassunk azokkal az emberekkel, akik itt élnek a lelkünk mélyén. De azért itt, ahol most ebbe a kis csonka országba összekuporodtunk, azért itt is nagyon sok a feladat.
Hol szőke sellő, lenge szellő játszik a tiszán, ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám. Az ősi Kárpát őrzi álmád, ő Csaba vezér, ki csillagoknak égi útján vissza-vissza tér. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, zeng a zeneszó, látom ragyogó.
Én nagyon optimista vagyok. Engem annyi pofon ért ebben az életben, hogy elmondani nem tudom. De minden egyes bajból, mint a kis bogáncs kutyám, a kis pulin, megrázza magát. Én is így érzem, hogy na most megint újult erővel, mert biztos jó lesz, és mindig jó.
Hát én tanulhatnék a Lillától ebben. Én se nem pessimista, se nem optimista, hanem realista vagyok. Mert ugyan a könyve készítése az egy nagyon szép feladat, meg munka, de kényszerből kellett egy kiadót is csináljunk, ami optimizmusból nem épül föl. Nagyon sok reális dolgot kellett tennünk, nagyon sok megalkuvással jár ez, és rengeteg lemondással.
Mint ahogy elkészíteni azokat a fotókat, végigjárni azokat a tájakat, azért az bizony nem csak romantikus szépség, azt hiszem.
A kinti munka az mind a kettőnek gyönyörűség. Erdélybe kint a természetben is, városban is, és sokkal optimistábbak a kintiek, mint mi itt.
Hogy ez mennyire így van, amikor a Gyergyó és Vidéke című honismereti fotóalbumunk megjelent. Egy ott élő kedves újságíró barátunkkal, Bajna Györgyöt kértük meg az előszóírására, és azt írta, hogy mióta átlapoztam ezt a könyvet, azóta tudom, hogy mit adott hűségünkért kárpotlásul Isten ezt a csodálatos szülőföldet. És amikor megnézik más tájegységen is a könyveinket, jé, mi ilyen szép helyen lakunk. Nincsenek is tudatában, hogy milyen gyönyörű.
Megszokták a szépben élni.
Kisbaconban voltunk Benedekelek nyomában, és ott a malom tulajdonos gazdaasszony, mikor átadtuk neki azt a könyvet, szinte látszott rajta, hogy lelkével simogatja, a kezével simogatja, hogy jaj, de gyönyörű, ez rólunk készült.
Nem akarok megbántani senkit sem, de én úgy érzem, hogy az otthoniak jobban szeretik.
Az edélyek?
Igen.
Tényleg?
Mert róluk szól.
Na, ez kezdetben pontosan fordítva volt. Ők rá csodálkoztak, de még nem nagyon értették, hogy miért kerülnek ők be ilyen fotóalbumokba. Idehaza 90-es évek vége felé még nagyon-nagyon mentek ezek a könyvek. Aztán jött egy olyan 5-6 év, amikor úgy egyre kevesebben csodálkoztak rá. Ó, már megint egy erdélyi könyv. Mostanában meg úgy vagyunk vele, hogy ha elkerülünk egy új tájegységre, és ott ismerkedünk, ó, már nagyon vártuk magukat. Bíztunk benne, hogy rólunk is készül majd egy ilyen album.
Mi mindent másképp látunk azért, ugye, mert nem csak szemmel, meg lencsével, hanem szívvel is nézünk.
Verdina bukójából a Rabszolgák kórusa, azt az életérzést van hivatott zenében közvetíteni, amit közösen a legfontosabbnak tartanak a székelység sorsában.
Most jelent meg egy új fotóalbumunk, 100 év Trianon árnyékában. Végigmentünk mi a 100 éven. Pali fotói kifejezetten a székely kálváriát mutatják be, azt az életet, vagy életérzést, amelyek borzalmasak a szemlélő számára. Mert mit látunk a faluhelyen? A szegénységet, a lemondást, a pesszimizmus, öregeket. Fiatalok elmentek, magukra hagyták ott az időseket, akik bizony a régi-régi kis ekélyükkel szántanak, befogják az egyszem lovukat, ha van, de ők maguk tolják, húzzák, vonják, szedik két kézzel a krumplit, kapargatják ki az egyéb veteményeket, szóval nagyon nehéz ott kint az élet.
Omló háztetőkbe, de omló. A székely kapuk.
Pontosan. Ezt még a székelyföldön élő városiak sem mindig látják.
Album, ez a turista utaktól távol eső való világot mutatja be.
Mi azokat akartuk bemutatni, akik ott születtek, akik röghöz kötődtek valamiért, akik onnan elmenni nem akartak, nem tudtak, nem akartak, mert ez az ő földjük, itt vannak a gyökereik. Na, ilyeneket mutattunk mi be ebben a székely kálváriában, amely erre a Rabszolgák kórusára emlékeztet, mert láttunk síró embereket. Láttunk olyan embereket, akik szabadultak volna, de nem tudtak. Nem azért, mert nem engedték őket, hanem azért, mert a lelkük odaragasztotta őket. És amikor az ember vágyik valamire, de nem teheti, annál rosszabb nincs. Mi most a Trianon árnyékában kifejezetten ezekről a gondolatokról akartunk beszélni, amelyek megmételjezték a 100 év alatt. Ha nem lett volna Trianon, nem lenne ilyen szegénység Székelyföld falvaiban, mint amilyen van.
Yeah.
Ez a 100 év árnyék. Ez az elején nem is indult annyira nagy árnyéknak egyébként. A nagy árnyék akkor jött, amikor kis Magyarországot megszüntették. Elvesztettünk újra megint mindent, felépítettünk egy országnyi területet, és már a hónapra elvették tőlünk. A kis magyar időben volt nekünk egy Darányi nevezetű mezőgazdasági miniszterünk. Ő és az akkori kormány Erdélyért nagyon sokat tett. A vasúthálózat, az egész infrastruktúrát és a mezőgazdaságot emelném itten ki. Darányi Ignác olyan távolba mutató programokat indított el, aminek nyomait ma is meg lehet találni fotószemmel. Például, hogyha elmegyünk Szováta környékére, a Bekecsre, egy 1000 méteres hegy, ott régi épületeket lehet találni, és az ottani ismerősei mondták, hogy tudod-e ez mi? Hát mondta, nem tudom. És elmondta azt, hogy a kis magyar időben olyan szövetkezeteket hoztak létre, hogy a környékbeli 18-20 falu, ez a nyáron menti vidék, egyik évről a másikra szinte meggazdagodott. Hát hogy lehet ez? Ez úgy, hogy tenyészállatokat, fejőgépeket vittek oda abban az időben, hol van az már? És szövetkezeti formában a tejértékesítést megoldották, feldolgozott tejüzemeket hoztak létre, mindez 4 év alatt. Ez Trianon árnyékában volt az egész, mert utána vagyunk. Ahogy ez megszakadt, onnan szakadtak meg tulajdonképpen nagyon a gyökereink, mert ha az időszak megmaradt volna, akkor teljesen másképp néznek ki a mai Székelyföld is, meg sok egyéb. Az előrekedés, ugye, ezt nehéz megfordítani. Az székelyföldi, most csak beszéljünk Székelyföldről, előrekedést nem tudjuk megállítani. A fiatalokat nem tudjuk visszateremteni a helyükre. 10 000-ével mennek ki dolgozni a jobb megélhetésig. Ha otthon marad, töredékét nem kapja meg. És ez óriási veszély. Ez olyan, mint a fogpaszta. Ha kinyomjuk, nem lehet visszanyomni.
A maguk honismereti albumai, irodalmi albumai segíthetnek ebben?
Ha nem bíznánk abba, hogy segítenek ezek az albumok, akkor miért csinálnánk? Én biztos vagyok benne, hogy ha most nem is, jó pár év múlva beérik majd mindaz, ami ezekben a könyvekben.
Talán úgy, ahogyan a maguk szép közös élete is egyetlen életté szövődött.
Ez az én Andrea lányom úgy fejezte ki, hogy a tél a havason a nagy házasság szerző. És valóban így volt. A képek és a versek hoztak össze. Aztán a közös gondolkodás.
Elváltként nevelte a két lányát.
Igen, elváltként, és az én két lányom nagyon mellettem volt. 95-ben megszületett egy ilyen divatos szóval mozaik család, és nem is volt ezzel semmi baj. Én úgy gondolom, hogy mi csak úszunk ebben a boldogságban, mert unokáink vannak, akiket nagyon szeretünk, és mindent megteszünk értük, de nyilván még most is dolgozunk, és ez a közös munka, ez tovább visz előre, ameddig a jó Isten megadja a lehetőséget, hogy segít ebben.
Addig Palillaként teszik a dolgokat.
Igen, ez a Palilla, ez az én Andrea lányom fejezte ki.
Mai napig is szerintem ez a része az életünknek úgy rendben van. Az 5 gyerek így közösen, meg a 7 unoka.
Hát a gondviselés az mindig ott van mellettünk. Nekem öröngyalaim is vannak. Engem már olyan nagyon sokszor megmentettek a bajtól. Rettentő beteg voltam, amiből kirángattak. 5 napig kómába voltam, és mégis élek. És 10 évig egyedül voltam. Nagyon nehéz volt, és az én számomra a kettőnk találkozása különösen isteni szándék. A közös munka, ez mind-mind isteni sugallat. Feltétlenül kell, hogy a gondviselés ott legyen felettünk. Feltétlenül kell, hogy mindketten higgyünk egymásban, higgyünk a jó Isten jóságában, szeretetében, és higgyünk mind abban, ami még vár ránk. Mert én optimista vagyok, mondtam. Én nagyon-nagyon szeretnék még jól élni. Úgy értem boldogságban, egészségben, szeretetben.
Közel 4 millió kilométert autóztam balesetmentesen. A kinti román közegbe való munkában minden, ha nem lett volna fősőbb irányítás, gondviselés, akkor nem ment volna.
Azt feltételezem, hogy ahogyan éjjel-nappal dolgoznak, úgy éjjel-nappal szól a szívükben, még ha nem is mindig hangosan, Erkel Bánkbányának az a híres szép hazám, hazám áriája.
Azt hiszem, nincs magyar ember, akinek nem tetszik. Hazám, hazám, te mindenem. Hát ennél szebb vallomást a hazához való hűségről elmondani nem lehet.
Good.
hogy fogadják ezt a maiak is, mit gondol? Akár odakint, akár idebent.
A viszont a hazához teljesen másképp formál az agyuk a mai fiataloknak.
Racionálisabban, nem? Itt is, ott is, én úgy tapasztaltam.
Sokkal racionálisabban, igen, és ez a racionalizmus viszi el őket nyugatra dolgozni. És ennek az áldozata a mai Székely és a mai erdélyi ember, akiknek a gyermekei tömegszámra ment ki. És ez mind vákum, és a helybe, a cigányság és a románság telepedik be. Rengeteget tesz a mai kormány azért, hogy ezt meggátolja, rengeteget.
Most nem politizálni szeretnék, de ezek nagyon fontosak az ő életükben. És érzik, igenis, hogy érzik. Én nem nézem ennyire gyökereiben a dolgot, ahogy a párom. Ha visszatekintek azokra a barátainkra, akik mindig mellettünk álltak. Hajdú Pista pap bácsi, drága Gyergyószent Miklósi főesperes barátunk, aki olyan nagyon drukkolt nekünk, mindent megtett érte, hogy sikerrel járjon, mert nem volt olyan könnyű. Vagy egy orvosházas pár Gyergyó remetén, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Csíkszentdomokoson Gál Jenővel és Gál Ildikóval, akik ott élnek, és nem akarnak onnan eljönni, mert oda vetette őket a sorsuk, a jóisten akaratából, ott vannak, és ott maradnak. Volt egy költőbarátunk Sepsi Szent Györgyön, meghalt sajnos Magyari Lajos. Számtalan versét használtuk a könyveinkben, volt olyan könyvünk, nem is egy, mikor csak ahhoz az albumhoz, csak nekünk írta azt a verset. Én ezeket mind így látom, és nem figyelem azt, hogy most kiment el külföldre. A népszavazás az egy szörnyű dolog volt. 2004-ben.
December 5-ei.
De úgy látom, hogy már nem gondolnak ők erre. Most már úgy érzik, hogy tényleg együtt vagyunk. És itt van ez a székelyföldi autonómia kérdése. Látják, hogy itt Magyarországon mennyi sokat megteszünk ebben a kis hazában, azért, hogy a Kárpát-medencei nagyhaza, legalább ez a kis székelyföld kapja meg a maga önállóságát.
Ezt a szépséget, Erdély ezer pillanatát, annyi műsoridőnk nincsen, hogy felsoroljuk albumról albumra, hogy maguk számba vették. Nem is tudom, van-e még olyan Zegzú Erdélynek, amelyet nem varázsoltak még albummá.
Tervezünk Márton Áronról, a legendás mártír püspökről egy albumot az ünnepi könyvhétre. Csíkszentdomokosiak nagyon várják. Minden segítséget megadnak, igazi nagy szívük van az ő Márton Áronnak, akit szeretnének szenté avatottba látni. Ez lesz az utolsó előtti, és nagyváraddal zárjuk életünk munkáját. Akárhányszor átmentünk ott, mindig kérdezgettem a Palit, hogy és nagyváradról nem szeretnél? Nem, ő, ez már nem az én nagyváradom. Na de aztán csak rávitte a lélek, hogy mégiscsak bemutatjuk Nagyváradot, hogy attól a várostól búcsúzzunk utoljára, amelyben ő született.
Melyik a legfontosabb?
Mind a kettőnknek azért másra fontos. Lévén, hogy a természet szeretem a legjobban a fotózási mániáim között. A Vas Albert album volt az, ami a legjobban megdolgoztatott is, a legnehezebb is volt, és számomra az a legkedvesebb. A Görgény és a Kelemen havasok azok felségesek, gyönyörű.
Nekem nagyon sok album tetszik, ahol jól éreztük magunkat gyűjtőmunka közben, ahol igazi barátokra találtunk. Mert az nagyszerű dolog, hogy bárhova mentünk erdészerte, mindig találtunk barátokra. Annyi van, amikor a Nagyküküllő és Vidékét készítettük. Ott volt egy család, úgy befogadott, hogy velük együtt éltünk ott hetekig. Péter János és Péter Éva, Székely udvarhelyen, Gálődi bácsi, drága szíve, mindent ismert Erdélyből, minden zeget, zugot, olyan helyekre elvitt minket, ami hihetetlen. A Lélekbe látók című nyáron megjelent könyvünk.
Ezzel az albummal mi összegezni szerettük volna az eddigi munkánkat. Már volt korábban egy olyan alcímmel albumunk, hogy a Hattyúdalocska, mert akkor már éreztük, hogy már úgy ezt hattyúdallá válni a munkánk. Korunkból kifolyólag is, meg a kiadói tevékenységnek az egyre nehezedő dolgai miatt.
Ez az önéletrajzi ihletettségű albumunk.
Igen. Egyébként a Lélekkel látók alcíme a megtartandó végekért, amikor elhatároztuk, hogy az összes előszó és előhang és ajánlásírót feletesszük, akkor döbbentünk rá, hogy tehát ők a Lélekkel látók. Ők azok, akik meglátták bennünk, vagy a könyveinkben mindazt, ami mellé oda lehet állni. A megtartandó végekért az én számomra nyilván a Szováta és Vidéke volt a legfelkavaróbb, mert ebbe a könyvben megjelent az én szülőházam. Lelki szemeim előtt látom azt a szobát, ahol édesanyám szült engem. Pontosan előtte kaptam Kányádi Sándortól egy gyönyörű kis költeményt, mikor szülőföldje határát megpillantja. És azt mondta Sándor bácsi, hogy amikor Nagygalombfalva határa elé ér a kereszthez, a szív szívem Kolumbusz árbóc kosárból kiáltó matróza, mikor idáig érkezem. Minden más táj csak óceán, ez itt a föld nekem. És azóta én is így vagyok vele, ha szobátára érek. Van a hálószobánkban egy gyönyörű Váradi Péter Pál fotó, ott van hófehéren az én keresztelő templomom, és körötte a város. Hát hogy ne ez lenne a legszebb az én számomra. Itt kutattuk a Kisküküllő vidékét, amely Ápril Lajos szívéhez is oda nőtt. Azt írta az unokájának, hogy ott vándoroltál, drágaság, az elvesztett paradicsomban. De nagyon kedvesek az irodalmi fotóalbumok is, a Reményik, a Dzsida. Elmondani nem tudom, hogy mennyi gyönyörű élmény volt képekkel és versekkel összeegyeztetni. A legszívbe markolóbb talán a mostani 100 év Trianon árnyékába. Nagyon mélyen bele kellett menni a történésekbe. Ez felelevenítette mindazt, hogy mit élhettek át a szüleink, a nagyszüleink. Milyen őrült érzés lehetett az a pillanat, amikor megtudták, hogy egy tolvonással elvettek tőlünk mindent, hogy szétszaggatták Magyarország testét. Talán legszebben Karinti írta ezt le Levél kisfiamnak című versében, hogy amikor azt hallott, hogy Kolozsvár vagy Nagyvárad, Szatmár németi, amikor egy embernek levágják a kezét és a lábát, és még azért panaszkodik, hogy fáj a lába, ami már nincs, az az érzés volt ez, amikor Magyarországot szétszették darabokra.
Misszió? Küldetés.
Ezt majd a jövő dönti el, hogy mi volt.
Én úgy érzem, hogy ezt kijelölte a számunkra valamiért a sors. Álmodtam róla, hogy nekem ez a feladatom. És milyen érdekes, hogy kezembe került József Attila, hogy én nem középiskolai fokon
fogom népemet tanítani.
Igen, hát nem akartam én ezt így befejezni, de éreztem a bemutatókon, amikor az előadásokat tartottam, hogy ugyanolyan csillogó szempárak figyelnek rám, mint az iskolában, a tanítási órákon. És én igen hiszem, hogy ez küldetés. Meg hát Mali rettentő nagy diktátor. A szó nemes értelmében. Amit ő kigondol, azt meg kell tenni. Örökké spekulál, és akkor reggel jön. De mit szólnál hozzá? Vagy azt gondoltam, hogy. És akkor már tudom, hogy itt az új terv, és már van megint, mit csinálunk.
Kedves diktátor úr, erre reagálni kell. De akkor lehet, hogy lesz a Várad album után 50 plusz is?
Nem, sajnos nem engedi a mai helyzet, hogy tovább feszítsük a húrt.
Lillához forduljak?
Jót vagy... akar hallani mindenképpen.
Számbó Jimmy arról énekel, hogy nézd le rám, ó Istenem.
Nézd le rám, segíts nekem. Engedd, hogy éljek. Ez a dallam is és a szöveg is mind a kettőnk le kében ott van. Először a házasság kötésünkön a református templomba oda becsempészte a párom. Életem egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor nem is tudom honnan, valahonnan az égből, a mennyekből szólalt meg. De gyönyörű volt. Azt a pillanatot elfeledni soha nem tudom. Egymásnak tett fogadalmunk az ott nagyon sokat jelentett. És ez a szám bearanyozta ezt a fogadalmat.
Van közös zárszavuk?
Az Ősz a Havason című kötetet állítottuk össze, és együtt akkor mentünk először Erdélybe. Annak az előszavába írtam én le Reményik Sándornak a Csipkebokor című versét. Azt éreztem, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy közönséges árva kisbokor, körötte gaznő állat rátipor. Ember véresre sebzi magát rajta, a szitkot, a gunyszót özönével hallja. Ő mégis rendületlen hittel várja, hogy egyszer égi tüzet fog az ága, és akkor, amint írva vagyunk, a hegyen, a lángjában az Isten megjelen. Ez az én zárszavam. Azt gondolom, hogy ez a csipkebokor talán most ilyenre ki teljesedett.
Bali?
Hát az enyém nagyon kurta, rövid, az hiszem annál lényegre törő. Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Nézd le rá! Nézd le rá! Istenem! Ó, Istenem!
Vendégem volt a Magyar Örökség díjjal, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Váradi Péter Pál és felesége Lővei Lilla, mindketten a Gizella és a Tamási Áron díj birtokosai. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Magsai Helga hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.